Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Hétfőn este kitört az izlandi vulkán a Reykjanes-félszigeten, amire az elmúlt hetek intenzív földmozgása alapján már számítani lehetett. A közeli Grindavikot 3 kilométerre közelítette meg a vulkáni hasadék, a halászvárosból azonban már korábban evakuáltak mintegy 4000 embert, illetve földsáncokat is építettek. A kitörés következtében másodpercenként 100-200 köbméter láva ömlik a felszínre. Tatár Tímea kérdezte a továbbiakról Harangi Szabolcs geológust, az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet igazgatóját, az MTA doktorát.
Nagyjából 2 hónapja kezdődtek azok a jelzések, hogy itt ezen a területen vulkánkitörés történhet, mert hogy olyan földrengés rajok pattantak ki, felszínemelkedés indult, amely mind azt jelezte, hogy magma nyomul a földkérekben fölfele. Lassan ezek a jelek elkezdtek csökkenni, és az elmúlt hetekben úgy tűnt, mintha hát mégsem lesz vulkánkitörés. Nem voltak vészjósó földrengések sem, tehát nagyon nyugodtnak tűnt minden. Már arról szóltak a hírek, hogy hát a lakosok azért már mennének vissza, hogy azért karácsonyt ott töltsék. A Kék Lagunát megnyitották hétvégén, bár csak a fürdő részleget, a szálloda részlet nem. Tehát minthogyha az élet kezdett volna visszamenni, és ezzel együtt a vulkanusok naponta azért elmondták, hogy azért itt még jelek vannak, és azért nem lehet letenni arról, hogy vulkáni működés induljon. És hát tegnap helyi idő szerint 10:45 éjjel meg is indult a vulkánkitörés.
A hírek azok arról szólnak, hogy a vulkánkitörés több 10 kilométerrel arrébb is látni lehetett, és hogy jelenleg nagyjából másodpercenként 100-200 köbméter láva folyik a felszínre. Ez milyen következményekkel járhat?
100-200 köbméter egy csettintés alatt ennyi a felszíre jön. Ez rengeteg, ez sokkal nagyobb, mint ami nyáron történt a Fagradalsfjall vulkánkitörés során. Az ottani vulkánkitörés, a Litli Rutur vulkánkitörés alatt olyan 800 méter hosszan hasadt fel a föld. Most 4 kilométer hosszan hasadt fel a föld. Tehát nagyon-nagyon más, itt azért sokkal drámaibb, ahogy elindult ez a vulkánkitörés, és jelenleg is egy hosszú láva függönyként tör ki ez a gázdús, bazaltos magma, amely legalább 2 hónapig ott készült a földkéreg alatt, hogy kitörjön, és ez most helyenként akár 100 méter magasra felcsapó lávaszökőkutat hoz létre, és a láva az meglehetősen gyorsan terjed szét, tehát ez egy alapvetően sík terület. Itt egy lávamező kezd kialakulni, és itt az a kérdés, hogy a területnek a lejtése, a felszín, az milyen irányba fogja a lávát elcsatornázni. Ugye most Grindaviktól egy kb. 3 kilométerre van a hasadéknak a déli része. Megvan az esély arra is, egyelőre még nem veszélyezteti annyira, de megvan a lehetőség, hogy Grindavik felé is a láva az el mozogjon, tehát abba az irányba is folyjon. Ugye itt a fő kérdés, amire mindenki talán jobban figyel, közelben ott van a Kék Laguna és a Schwarzenegger geotermális erőmű, tehát ott az a kérdés, hogy ez a sánc az meg tudja védeni ezt a területet, ami egy nagy veszélyt jelent viszont, az nem feltétlenül a láva, hanem az a irdatlan mennyiségű vulkáni gáz, elsősorban kén-dioxid, ami aztán reagálva ott a levegő vízgőz tartalmával kénsavarosszollá alakul, tehát ez egy nagyon erőteljes vulkáni smogot hoz létre, és hogyha olyan a légmozgás, akkor azt kell mondani, hogy Reykjavikba is nagyon nagy problémát tud okozni. Ez most nem lesz egy turista csalogató vulkánkitörés, mint az előzőek voltak.
Lehet-e még egyéb váratlan fordulat? Például előfordulhat-e az, hogy le kell állítani a légi közlekedést, ugye erre már korábban is volt példa.
Igen, 2010-ben az Eyjafjallajökull kitörés ugye ezzel hívta fel magára a figyelmet. Ez egy nagyon más vulkán működés, ami most zajlik. Alapvetően lávaöntő kitörés. Nem várunk olyan fordulatot, vagy olyan eseményt, amely a légi közlekedést leállítaná. Hogyha hasadék zónán tovább menve ott az óceáni területen is felnyílik a föld, erre most pici esélyt látok, de azért lehet, akkor ott lehet erőteljes robbanásos kitörés is, de talán még az sem okozna olyan problémát, hogy a légi közlekedésnek le kelljen állni. Bízunk benne, hogy nagyon nagy váratlansággal nem fog meglepni minket.
Sigma, a holnap világa.
Nagy sikerrel zárult a Magyar Tudományos Akadémia idei tudományünnep sorozata. A néma gyilkosról, a magas vérnyomásról, tudományos megfigyeléseiről és a betegség következményeiről tartott előadást Csiba László, az MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem neurológiai klinikájának professzora. az előadás szerkesztett változatát hallják.
Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy csak a orvostudomány szerencsétlen fejlődése az, hogy külön van a kardiológia, a stroke, meg a perifériás erekkel foglalkozó szakmák, ugyanis a közös gyökér az érelmeszösödés. Már a koreai háborúban boncolt 18 éves amerikaiaknál kiderül, katonáknál 50-es évek eleje, hogy megindul az érelmeszösödés, amit a dohányzás felgyorsít. Óriási tettek a vérnyomás megelőzésére a magyar Szilárd Leó és az Albert Einstein, mert meghalt egy mormon család a háború előtt, második világháború előtt, a hűtőszekrényükből akkor ilyen mérgező gáz volt, és a mérgező gáz kiszivárgott, és mind a heten meghaltak. Ez annyira megrázta ezt a két tudóst, hogy egy hétvégén, hát nekik ez egy gyógygyakorlat volt, megtervezték a modern abszorpciós hűtőszekrényt, szabadalmaztatták is. Mi lett ennek a következménye? Többé nem kellett olyan extrém mértékben sózni a húst, hogy elálljon, mert hisz ott volt a hűtőszekrény, minden háztartásban, a extrém nátrium bevitel pedig, a sóbevitel pedig a vérnyomás előszobája. Itt nem tudtak erről, de nagyon sokat tettek a vaszkaris betegségekkel. Na most, ha azt hinnénk, hogy most a 21. században nagyon sokat okosodtak az emberek, és itt már mindenki abszolút egészségtudatosan él, hát ez egy óriási tévedés, és nem csak a kelet-közép-európaikra kell úgy nézni, mint elmaradott emberekre, ez egy európai felmérés, és az eredménye az, hogy aki fél évvel egy nagyon komoly esemény után szívinfarktus, lábát levágta szélütés, még mindig közel fele dohányzik, a gonosz koleszterin még mindig sokkal több, mint kéne, előtte 20%-a volt kövér, most már 25%-a, tehát még a szélütés után sem jön meg sokszor, vagy a vaszkuláris, az éresemények után sem jön meg az emberek esze. Amikor egy klinikus belevág a tudománykodásba, akkor egy szélütés területén három különböző nagy területet cél találhat. Az egyik, amikor még az illető csak veszélyben él, amikor a akut sztrókot már megkapta, és természetesen posztmortem is vannak lehetőségek. Én most a mai alkalommal idő hiányában csak a még veszélyben élő szeméről, elsősorban hipertóniáról szeretnék beszélni, és azzal kapcsolatos vizsgálatainkról. A magas vérnyomás nem csak az ereket teszi tönkre, a vesét is, a szívet is, és a memóriát is. Nagyon finom dolgok vannak, amelyeket az ember nem feledékenységnek ér, csak elront egy számlás, mondjuk ez egy könyvelőnél nem nagy előny, de ha valaki ezt meg akarja közelíteni, akkor sajnos ilyen holisztikus módon kell támadni. Mi meg nem adtuk fel, habár ez nagyon fárasztó, mert nagyon rossz, amikor egy beteget ennyiféle különböző vizsgál, nem a betegnek rossz, ezt megszervezni nagyon nehéz. Ugye igazolni kell, hogy az illető magas vérnyomásos. Mi úgy gondoltuk, hogy akkor nézzük meg az ereket is, nézzük meg a véreket is, nézzük meg a koponyán belül eltéréseket, nézzük meg az erek rugalmasságát, és végül nézzük meg a memóriát. A többit, amit még néztünk, azt megint az idő hiánya miatt kihagyom. Mire is jó ez a ultrahang, például a nyaki ultrahang? Falvastagság, ez nagyon-nagyon érzékenyen jelzi az érelmeszösödést, rengeteg tényező befolyása a dohányzás, magas vérnyomás, főleg a magas vérnyomás, de még sok minden a zsírok. Nyugodtan lehet mondani, kicsit furcsa hasonlattal, hogy ez mondjuk az érelmeszösödés pípsója. Tehát az eret ezt nézem, és az érelmeszösödés súlyosságát látom. Az orvostanhallgatók sok mindenre jók, többek között vizsgálati alanynak is, és megnéztük, hogy a 20 éves orvostanhallgatóknak, akik cigarettáznak, annak hogy néz ki a falvastagság, és szignifikáns különbség van a dohányzó és nem dohányzó. Tehát egy nagyon rövid idő alatt megvastagszik ez az ér cigaretta hatására. Néhány csoportnak megjött az esze, és egy év múlva megvizsgáltuk ugyanezt a csipet csapatot, aki továbbra is dohányzott, ott lényeges javulás nincs, akinek megjött az esze és abba hagyta, jól reagál, tehát azért nem reménytelen a rizikófaktorokat minimalizálni. Soltész professzorral, belgyógyásszal együtt működésben néztük a magas vérnyomásoknak a karartéria tágulékonyságát. Már rendben van, hogy vastag egy ér, de hogyan alkalmazkodik? Hiszen futunk, tornázunk, fizikai erőfeszítéseket végzünk. Vajon tud-e alkalmazkodni hozzá az ér, és ez nagyon lényeges, és ezt a alkarnak a tágulékonysága, erének a tágulékonyságával néztük, nagyon erős leszorítás után különböző kémianyagok felszabadulnak, és ha épp az érnek a belfala, akkor ez jelentősen tágul, tehát egy 5 perc vagy 3 perc leszorítás után látszik, hogy a karartéria kitágul, amikor felengedtük a leszorító vérnyomás mérőt. Nem is nagyon kellemetlen vizsgálat, és jelzi, hogy mennyire képes alkalmazkodni az ér. Néztük az emeletet is, tehát a gondolkodás, de itt, amikor már valaki nem talál ki a saját lakásából, vagy nem ismeri fel a gyerekét, ez már nagyon-nagyon súlyos állapot, sokkal pontosabb magyarországi populációra is érvényesített tesztekkel lehet igazolni, hogy valaki elindult egy sötét úton. Azt a folyamatot, amit mi végigcsináltuk, talán ehhez a Matyoska babához tudnám hasonlítani, hogy egyre mélyebben ástunk abba, hogy mit csinál a magas vérnyomás, mit csinál a kezelés, mit csinál a hosszú távú kezelés, mit csinál a rövid távú kezelés, és vajon mindenszer egyforma. Azt lehet látni, hogy azok a tünetmentes magas vérnyomásosok, akiknek ezek a kontrollok, akiknek a gonosz koleszterinből is sok volt, azoknak már vastagabb az ere, akinek magasabb, egyidejűleg magasabb vérnyomása, még vastagabb az ere, aki pedig mind a kettő megvan, tehát magas is a vérnyomása, és kóros is a gonosz koleszterinje, azoknak bizony összehasonlítva az egészségesekkel jelentős a különbség. Kovács Kati, Réka munkatársamnak köszönhető ezek a megfigyelések. Ugyanezeknél a betegeknél, ezeknek a teszteknek az összegét figyeljük. Tehát ez a figyelem, koncentráció, rövidtávú memória, felismerés, stb. 12 különböző tesztet használtunk, ez kb. Másfél óra egy betegnél. Lehet látni, hogy noha ezeknél semmiféle butulás nincsen, akinél kombinálódik a magas vérnyomás meg a gonosz koleszterin, bizony azoknak a teszteredménynek az összege, tehát nem egy darab tesztje, az bizony szignifikánsan rosszabb, mint az egészséges, a nem vérnyomásosoknál. Jó, ezek érdekesek, ezek a kognitív tesztek, időigényesek, másfél óra. Azon gondolkoztunk, hogy vajon vannak-e olyan paraméterek, amikkel szűrni lehet, hogy na, ez itt már érdemes másfél órát ezekre a tesztekre álmod, nem is minden pszichológus tudja ezeket jól végezni. Azt találtuk a pszichológus kollégával és a statisztikus kollégával, hogyha ennek a értágulásnak, talán emlékeznek rá, pár másodperc ezelőtt mondtam, hogy a felkartágulása meg a nyaki ütőér vastagságának a határérdéke, ha kevesebb, mint 15, akkor érdemes megcsinálni ezeket a bonyolult pszichológiai teszteket, mert valószínűleg ki tudjuk mutatni a szubklinikus butulást. Na, lépjünk tovább. Miután megállapítottuk, hogy egyrészt a gondolkodásra, másrészt az érfalra hat a vérnyomás, akkor mi történik egy év vérnyomáskezelés után? Javítanak-e már a vérnyomás csökkent? Igen, meg lehetett állapítani, hogyha valaki hűségesen szedi a szereket, akkor a karotisz, a nyaki ütőér vastagsága szignifikánsan csökken, sőt, a kognitív tesztek, tehát a kognitív teljesítményt, a gondolkodási teljesítményt felmérő tesztek összege, a beteg nem vesz észre semmit, csak a tesztek mutatják, hogy bizony precízebben végzi ezeket a feladatokat. Nyilván ez azt jelenti, hogy mondjuk egy könyvelőnél sokkal kevesebb hibát vét, vagy egyáltalán nem vét. Tehát ilyen szinten kell ezeket a teszteket körülbelül a helyére tenni. Aztán tovább léptünk, hogy ha már egy év ennyit csinál, vajon mit csinál 3 hónap? Hiszen az emberek nem szeretnek hosszú ideig gyógyszert szedni, habár pont a magas vérnyomásnál jó lenne, hogyha itt nem hagynák abba egy ünnepi periódus után, hanem tovább szednék, mert például ez a vizsgálatunk azt igazolta, hogy 3 hónap vérnyomások csökkentő kezelés még semmit nem csinál az érfalával, változás nincs. A felkar artériának a tágulása, ami ugye egy jó alkalmazkodó képességet jelent, ott sincs, 3 hónap még kevés. De már 3 hónap kezelés is pozitívan hat a kognitív tesztek összességére. Azok, akiknek a gondolkozása a vérnyomás kezelé, tehát nem okosítószert adtunk neki, ne tessék, még ezt hangsúlyozom, vérnyomás csökkentőket kaptak, csak néhány renegált ember maradt azon a butasági szinten, ahol volt. És végül azt néztük, hogy vajon minden gyógyszer egyformán javít, vagy pedig van különbség. Van egy lizinopil nevezetű vérnyomás csökkentő, amely belép a központi idegrendszerbe, és van egy enalapril, ami nem lép be. Abból indultunk ki, hogy ha az egyik nem lép be és mégis csökkenti, akkor valószínűleg arról szól a történet, hogy nem a szerokosít, hanem a vérnyomás csökkentő hatásnak van egy következménye. Ha pedig ebben az esetben, a lizinopril esetében valami más találunk, akkor ez érdekes lehet, hiszen ez bemegy a központi idegrendszerbe, és lehet, hogy maga a szer okosít. Azt találtuk, hogy mind a két szer, tehát a lizinopril és enalapril egyformán csökkenti a vérnyomást, tehát jól tágítja az ereket, lejjebb esik a vérnyomás. De, és az volt a meglepetés, hogy a lizinopril, ami tehát belép a központi idegrendszerbe, ez nem javítja, hanem csak rontotta a pszichológiai tesztek eredményét. Magyarul, ha csak az a célunk, hogy valaki nem végez intellektuális és nagyon precíz munkát, akkor szedheti a lizinoprit, nem lesz tőle semmi baja természetesen, de a egyes faktorokra reakció, de figyelem némileg kedvezőtlen hatást gyakorol a központi idegrendszerbe belépő szer. Na, pár szót az alkoholról, mint tudjuk, ez ritka betegség Magyarországon, alig fordul elő. Itt meg az foglalkoztatott bennünket, ez is egy rizikófaktor, hogy vannak olyan országok, ahol már még 0,8 ezrelékkel lehet vezetni, Németországban azt hiszem 0,6, Magyarországon 0. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy megnézzük, hogy mit csinál a látókéreg véráramlása, ilyen koncentráció. Mert az előbb említettem, hogy a orvostahallgatókat sok mindenre rá lehet venni, annyira nem kell őket biztatni, hogy az alkoholos vizsgálatnak részt vegyenek. Azt néztük, hogy itt van a ultrahang, ez a folyamatosan méri az agyi véráramlást. Azt néztük, hogy 30 cm-ről olvastak szöveget, és ez az ultrahang olyan fantasztikus, és annyira érzékeny, hogy tudja követni, hogy hogy változik a látókéreg, ami itt van, az agyi véráramlás, ha csukva van a szem, meg ha nyitva van a szem. Amikor olvas és dolgozik a látókéreg, akkor természetesen növekszik a véráramlás, de az alkohol után sokkal kevésbé, mint az alkohol nélkül. Tehát az lehet, hogy a USA-ban és Angliában ilyen megengedőek, de egyet biztosan lehet mondani, hogy a látókéreg működésére van hatással a már egy 0,8-0,7 ezrelék alkohol is. Még egy utolsó dolog, amit szeretnék felvillantani, és ez már nem csak nagyon lazán kapcsolódik a szélütéshez, ugye ismerik azt a viccet, hogy a nagyapa térdén ül az unoka, és kérdezi, hogy nagyapa, mi ez a nagyon furcsa SMS a kezedbe? Azt mondja a nagyapa, tudod, kisfiam, ezt valamikor úgy hívták, hogy könyv. Úgyhogy ma már azt mindenki tudja, hogy a kütyüknek a rabjai a fiatal generáció. Kiderült, hogyha ugyanazt a szöveget, vagy hasonló szöveget papírból olvas, mintha iPadről olvasná, nyilván a kifáradó ákéreg, 30 percig kellett olvasni, sokkal később éri el a véráramlás maximumát, és más a görbe is. Tehát az, amit az ember érez, hogy a direkt fény nem annyira kimeríti a látókérget, azt sajnos tudtuk igazolni, a visszavert fény, tehát a könyvolvasás kedvezőbb a könyvolvatás a látókéregnek, mint az iPad, és kevésbé terheli meg. És befejezésül még néhány szubjektív gondolat. Mi, akik egyrészt tudományos munkát próbálunk végezni, amelyet meg a klinikumban dolgozunk, azok ugye állandóan annak a veszélyben vagyunk, hogy a gépek rabjai leszünk, hiszen CT, MRI, ultrahang, laboratórium, a beteg mielőtt levegőt kap már fél liter vért. Az a gyógyítás a 21. században is művészet. A betegségek nem tanulják meg sem a neurológiát, sem a belgyógyászatot. Úgy, ahogy le vannak írva az interneten, vagy a könyvekben, úgy sose fordulnak elő szinte. Vagy egy plusz tünet van, vagy 2-3 mínusz tünet van. Tehát a gyakorlat, a betegnek a megvizsgálása soha nem fogja kiváltani a mesterséges intelligencia, vagy valami hasonló dolog, mert meg kell a beteget vizsgálni. Ki kell kérdezni a hozzátartozókat, a beteget is meg kell kérdezni figyelmesen, nagyon részletesen, meg kell azt a beteget nézni, nincs-e például alkoholos lehelete, amit a mesterséges intelligencia sose fog. a neurológiai vizsgálatot, vagy belgyógyászati vizsgálatot, vagy bármilyen más szakmavizsgálatát precízen el kell végezni. Utána jönnek majd a műszerek mindig, és hogyha ezeket a koncentrikus köröket elhibázza, vagy következetesen nem teszi, nem csinálja meg az orvos, akkor biztos műhibát követel. Hogy ezt igazolja, a USA-ban 700 ezer ember hal meg egy évben. 700 ezer ember, 28 ezer embert boncolnak, és megnézték amerikai kollégák, hogy a 28 ezer emberben hány olyan boncolási lehet van, aminek jó lett volna ismernie a boncolás eredményét, mert esetleg meg kellett volna változtatni a terápiát. 9-10%. Ezek intenzív osztályon meghalt betegek. Magyarul 9-10%-ban olyan dolog került fel nem ismerésre, ami befolyásolta volna a terápiát. Hogyha ezt extrapoláljuk a 700 ezerre, vagyis arra a 670 ezer, akit nem boncoltak, akkor egy több tízezres szám jön ki, amerikai adatok, csak összehasonlításul a 7 évig tartó vietnami háborúban összesen halt meg 42 ezer ember, itt pedig, ha ez a tévedés, vagy diagnosztikus tévedés, terápiás tévedés, ki extrapoláljuk, akkor itt közel 100 ezer emberről van szó. Tehát nem lehet, ezt soha nem lehet kicserélni, nem lehet az orvos intelligenciát semmilyen gépi eszköz nem pótolja. Nekünk ismerni kell, vagy legalábbis meg kell ismerkedni minden diagnosztikus módszernek, azokat mikor kell alkalmazni, egyiknek se legyünk a rabszolgája. És végül az utolsó gondolat, hogy a mi szakmánkban az a jó, hogy amikor klinikai tudományt végzünk, általában beteg emberekkel, de sokszor ugye kontrollként egészségesekkel, akkor sose szabad elfelejteni, hogy itt a tudomány csak nem lehet öncél, hanem a gyógyításnak egy része, és ez a vezérgondolat kellene, hogy vezesse a 21. század orvosait is, és a gyógyítás során pedig olyan örömbe van részünk, nem mindig, néha, amihez hasonlíthatót, néha a tudomány és a tudományos eredmények tudnak megadni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.